Kegyelem békünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen az ős elős vasárnapon. Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Énekeljük testvérek kezdőénekül a 158. éneket. A 158. ének így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint ez írva található a 103. Zsoltárban. A 103. Zsoltár első versétől kezdve olvasom Isten igéjét. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő utait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az ő félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az ő félők iránt. A kegyelem Istenet tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, és így sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 348. éneket. A 348-as énekünk mind az 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Erős királyát, őnék
Imádkozzunk! Szerető Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy újra áldhatunk együtt téged. Áldunk téged mindazért, amit eddig cselekedtél életünkben. Áldunk a te gondoskodásodnak sok-sok kézzelfogható jeleiért. Köszönjük az épséget, az egészséget. Köszönjük a mindennapi kenyeret. Köszönjük a családi közösséget. Köszönjük a gyülekezet nagy családját. Köszönjük a lelki testvéreket. Köszönjük az imádság lehetőségét. Köszönjük, hogy megnyitottad ajkunkat, szívünket a veled való kommunikációra. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged, hihetünk benned, rád bízhatjuk a mi törékeny, mulandó életünket. Köszönjük, hogy szereteted nem fogy el irántunk soha. És köszönjük, hogy ebből a szeretetből meríthetünk újra, amikor a miénk elfogy. És köszönjük, hogy a te türelmed sem fogy el irántunk. Akkor sem, amikor a miénk elfogy egymás irányába. És köszönjük, hogy a te hosszú tűrésedből újra és újra kaphatunk mi is. Azért, hogy megtanuljuk egymást elhordozni türelemmel és szeretettel. Te látod, Istenünk, hogy ez nem mindig sikerül nekünk. Te látod, hogy a hétköznapok tülekedése közben nem egyszer egymás tyúkszemére taposunk. Nem egyszer sértést és bántást okozunk egymásnak. Urunk, bocsásd meg nekünk ezeket. És kérünk, adj nekünk őszinte megnyilatkozást előtted, hogy fel tudjuk tárni szívünk nyomorúságait, emberi természetünk gyengeségeit, meg tudjuk vallani neked bűneinket, és tudjuk kérni őszinte szívvel és bizalommal a bűntől való szabadulást. Köszönjük, hogy ezt Jézusért megcselekszed velünk, Istenünk. És köszönjük, hogy szent lelked által ma is köztünk vagy, azért, hogy ne menjen el innen üres szívvel senki. Szólíts meg minket személyesen. Engedd megéreznünk, hogy mit jelent, amikor az ég becsüng a földre, mit jelent, amikor mennyei szózat éri utol a földi ember. Köszönjük neked, hogy ebben erő van, gyógyító hatalom van, ez békességet tud teremteni bennünk, és ez a mennyei szó útmutatást, mennyei célra nézést ad mindnyájunknak. Köszönjük, hogy Jézusért könyörülsz rajtunk, megáldod együttlétünket, hálaadásunkat, reját figyelésünket. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 250-es énekünknek az első két versét. 250-es énekünk így kezdődik, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek üzenetét, mint ez írva található a Lukács evangéliumának 17. részében, a 11. verstől kezdődően. Felolvasom Isten igéjét a Lukács evangéliumából, a 17. rész 11. versétől kezdődően. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Történt, mikor útban volt Jézus Jeruzsálem felé, hogy ő Samáriának és Galileának közepette ment áta. És mikor egy faluba bement, jött elébe 10 bélpoklos férfi, akik távol megálltak, és felemelték szavukat mondván, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! És mikor őket látta, azt mondta nekik, elmenvén, mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg oda mentek, megtisztultak. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, dicsőítvén az Istent nagy szóval, és arccal leborult a Jézus lábainál, hálákat adván neki. És ez Samária beli volt. Felelvén pedig Jézus mondta, avagy nem 10 tisztultak, én meg, a másik 9 pedig hol van? Vajon nem találtattak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen? És azt mondta neki, kelj föl, és menj el, a te hited téged megtartott. Kelj föl, és menj el, a te hited téged megtartott. Drága testvéreim, bizonyára nagyon ismerős történet ez mindnyájunk számára. A mai Biblia olvasó útmutatónk szerint az egyik olvasmányra kiírt ige ez, ezért kerül ma elénk újra ez a sokak számára ismerős történet. Mégis reméljük, hogy nem lesz unalmas, nem ismétlődésekben fog kimerülni mai üzenet, hanem a maga újszerűségét fogja elénk tárni Isten szent lelke e mai történet által. A lepráról tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus korában nem csak egy gyógyíthatatlan, fertőző betegség volt, hanem a betegségek betegségének nevezték. Az Ószövetségben Jób egyenesen úgy fogalmaz a lepra kapcsán, hogy a halál első szülött gyermeke. Mivel nem volt gyógyszere abban a korban ennek a betegségnek, aki elkapta ezt a fertőző betegséget, azt kiközösítette a család, kiközösítette a falu közösség, a városközösség, a társadalom magából. Természetesen ezzel együtt járt az is, hogy kiközösítették a templomi, gyülekezeti közösségből is. Tehát az ilyenek kiszorultak teljesen az élet peremére, ahol barlangokban, erdőkben bujkálva, rejtőzködve tengették életüket azoknak a könyör adományából, akik még nem felejtették el őket. Amikor pedig már annyira szükében voltak az élelemnek, hogy már-már az éhhalás veszélye fenyegette őket, de a túlélés ösztöne még élt ezekben a leprás betegekben, akkor nem egyszer azt csinálták, hogy rejtek helyükről előjöttek, és betolakodtak pimaszul a lakott területekre, és addig könyörögtek élelemért, amíg odadobtak némi élelmet az egészségesek nekik, csak hogy ne menjenek közel hozzájuk, és ne fertőzzék meg őket. Most ezzel a pimasz tolakodó, erőszakos megközelítési móddal szemben történetünkben ez a 10 leprás egészen másként közeledik Jézushoz. Egészen más módszert alkalmaznak. És ez a meglepő az ő közeledési szándékukban. Mert hogy amikor Jézus bemegy egy faluba, ráadásul Samáriában van éppen, a zsidók számára ellenséges területen, akkor eléjük jön, Jézus elé jön ez a 10 leprás férfi, akik távol megállnak a törvény előírása szerint, és onnan kiáltanak. A törvény azt írta elő az Ószövetségben, Mózes könyvében olvasható részletesen ez a törvény, hogy ha egészséges emberek közelébe jutottak, akkor messziről kellett kiáltaniuk, hogy leprás vagyok, ne közeledjetek hozzá. Ezek az emberek, ezek a betegek, ez a 10 leprás, mást kiált messziről az egészségesek felé, ráadásul a legegészségesebb felé, Jézus Krisztus felé. Nem azt, hogy ne közeledj hozzám, maradj távol tőlem. Nem. Hanem valami egészen más hangzik el e beteg emberek részéről. Mégpedig név szerint megszólítják Jézust, tudják, hogy különb, mint más, és az ő rövid megnevezésével kifejezésre is juttatják azt, hogy ismerik az ő messiási hatalmát, és ezért bizalommal tárják Jézus elé a kérésüket. És ez a kérés ennyiből áll: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Különös, ahogy a történet végén olvassuk, hogy a visszatérő, hálát adó, Isten dicsőítő meggyógyult, éppen samaritánus volt. A másik 9 feltehetően zsidó volt. És érdekes módon mégis együtt vannak zsidók, és ez az egy samaritánus. Holott tudjuk, hogy halálos ellenségei voltak egymásnak. És lám most a nyomorúság, a kitaszítottság, a kivetettség összekovácsolja őket. És van ez így, hogy a nyomorúság összekovácsolja azokat az embereket, akik korábban talán egymás ellenségei voltak, vagy éppen különböző különbségek miatt távol voltak egymástól. A nyomorúságban, a börtön mélyén, a lágerekben, a számüzetésben, netán egy kórház súlyos részlegén nem számít az, ki milyen rangú, ki milyen felekezetű, ki milyen nyelvű, ki milyen kulturális szintű, ott a közös vonás, a nyomorúság összehozza az embereket. És megtanítja őket a szolidaritásra. Megtanítja őket a békességre. Megtanítja őket egymás nyomorúságának a megbecsülésére. Megtanítja őket osztozni egymás fájdalmában. Különös tanúsága van ennek. Feltehető a kérdés, hogy miért nem tudnak az egészségesek így együtt lenni, így egybe kovácsolódni. Miért feszül annyi érdekellentét sokszor között? Miért jelent problémát sokszor az együttélésünkben az, hogy egyik ilyen nyelvet beszél, a másik olyan? Egyik ilyen vallási felekezetű, a másik amolyan? Miért jelent sokszor nézetkülönbséget, vagy éppen feszültségforrást az, hogy különböző politikai táborokba tartozunk? És lehetne fokozni még ezeket a kérdéseket. Lám itt a nyomorúság összepréseli ezeket az embereket, és együtt indulnak el a megoldás felé, Jézus felé. Nézzük meg itt most 5 lépésben azt, hogy a hitnek az útja hogyan bontakozik ki ennél az 5 embernél, és ennek nyomán hogyan bontakozhat ki a hitnek az útja mindnyájunk életében. Nézzük meg, hogy az első dolog, hogy van ezeknek az embereknek betegség tudatuk. Azt hiszem, itt a kedves orvosnőt kérdezhetnénk meg, hogy milyen nagy probléma az, amikor egy embernek nincs betegség tudata. Hány és hány esetben lehetne segíteni egy betegen, ha elismerné önmagáról, hogy beteg. És emiatt venné azt a fáradtságot, hogy elinduljon egy orvoshoz, és fölvállalja a gyógykezelésnek a folyamatát. Sokszor azért nem lehet embereken segíteni, mert egyszerűen nem ismerik el, hogy bajban vannak. Így van ez az alkohol rabjaival is. Akiknek sokszor hiába magyaráz a külső józan környezet, hogy drága atyám fia, kedves barátom, ez már a betegség állapota. Ez annak a függőségnek az állapota, amiből gyógyulni kellene, amíg nem ismeri el függőségét, betegségét, nyomorúságát, addig nem fog segítséget kiáltani. Ezek az emberek rendelkeztek betegségtudattal. Ugyanakkor a betegségtudathoz társult a szabadulás vágya is, a gyógyulás vágya is. És bizony, ez a kettő együtt viszi őket oda, az áldott orvoshoz, Jézushoz. Szoktuk mi ezt a történetet általánosítani olyan értelemben is, hogy a bűn leprája, betegsége kezdte ki az ember életet. És tudjuk, hogy ez hol történt. Nagyon sokszor utalunk a bűnesetre, az első emberpár bukására, és ennek súlyos következményeire. Csak hát, amikor ezeket emlegetjük, akkor már bizony sokan olyan unalmasnak tartják ezt a témát. Jaj, megint a bűn, megint ez az ős betegség, és megint csak Jézus a megoldás. Olyan egyszerű, olyan sablonos üzenet már ez. De testvérek, nézzük meg, hogy ezek az emberek végigjárták a hitre jutásnak és a gyógyulásra jutásnak. Mondjuk így Jézus utolsó kijelentése alapján. A megtartatásnak azt az útját, és azokat az állomásait, amelyeket nekünk is végig kell járnunk ahhoz, hogy végül épp életünk legyen. Amikor ezek az emberek felismerik nyomorúságukat, felébred bennük a gyógyulás vágya, elindulnak Jézushoz, a gyógyítóhoz. És megfogalmazzák röviden a kérésüket. Jézus Mester, könyörülj rajtunk. Hit útján, a gyógyulás útján, tehát az első lépés, az alázatos kérés. A második lépés pedig az engedelmesség. Jézus hogy reagál az ő kérésükre? Nem megy oda, nem teszi rájuk a gyógyító kezét, más esetben csinál ilyet. Nem csinál semmiféle különös hókusz-pókuszt velük, hanem egyszerűen annyit mond, elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. Ennyi. Kérdezhették volna rögtön, hogy tehát miért menjünk mi a papokhoz, hisz mi már voltunk valamikor a papoknál, mert a törvény előírása szerint úgy rekeszthette ki a család, a gyülekezeti közösség és a társadalom is maga soraiból a leprásokat, hogy előbb, ha jelentkezett a leprának valamilyen tünete, ilyen fehér folt a testükön, akkor el kellett menniük a papokhoz, ők voltak a kornak az akkori mindentudói és orvosai is egy szemében, és ők mondták ki az ítéletet rájuk, hogy igenis, ezek leprásak, tehát kiközösítésre valók. Tehát ezek az emberek jártak valamikor a papoknál. A papoktól megkapták úgymond a betegségük bizonyítványát. És ezért voltak kiközösített állapot. Most Jézus visszaküldi őket a papokhoz. Miért? Mert a törvény előírása szerint, ha a gyógyulás jelei netán itt-ott nagy csoda módjára mutatkoztak valakin, a leprások közül, akkor el kellett menniük a papokhoz, hogy a papok tüzetesen vizsgálják meg az ilyen ember testét, és utána az ő szakvéleményük nyomán nyilvánítassanak gyógyultaknak, és ennek nyomán a közösségbe visszafogadhatóknak. Menjetek tehát a papokhoz, és mutassátok meg magatokat nekik. Jöttek volna azzal az elvetéssel, hogy de hát uram, mit mutassunk meg? A leprás voltjainkat? Hát a pap megint visszaküld minket a kirekesztettségbe. Mert hát semmi jelét nem látták még akkor, amikor ez a mondata Jézusnak elhangzott, az ő gyógyulásoknak. Micsoda hit, micsoda bizalom kellett ezekben az emberekben legyen ahhoz, hogy Jézus egyetlen küldő mondatára elinduljanak a papokhoz, hogy megmutassák magukat a papoknak. És útközben tisztulnak meg, útközben gyógyulnak meg. És itt van ez a második fontos lépés. A kérés után az engedelmesség. Az engedelmesség. Nincs okoskodás, nincs mennék uram, de, hanem a küldő szavára engedelmeskedni. Okoskodás, ellenvetés, kérdezősködés, tétovázás nélkül. Testvérek, annyi embert meg tudna menteni az Isten szeretete. Bűnéből, haragjából, békétlen állapotából, lelki nyomorúságaiból, depressziójából, csüggedéséből, kétségbeeséséből, gyászából, fájdalmából, csalódásából, annyi embert meg tudna menteni az Isten. Ennek az egyszerű Jézusi szónak gyermeki módra engedelmeskedni. Valljuk be őszintén, ez megy a legnehezebben nekünk. Mert még Istennel szemben is sokszor okoskodunk, előveszik a hűvös rációt, ami kocka fejünket, és kezdünk Istennel szemben is ellenérveket felsorolni. Hát uram, ez az út járhatatlan, ó hát, ez a világ bolondságnak fogja minősíteni. Hát hova menjek én leprás módon megmutatni magam a papoknak, mikor a papok közelébe se mehetek betegen, hisz amikor megközelítenénk őket, ott is azt kellene kiáltani, hogy távozz, maradj távol tőlünk, mert mi leprások vagyunk. Igen, testvérek, ezt kellene megtanulni ahhoz, hogy a mi életünkben ezek a jézusi csodák megvalósuljanak. Aztán ott van a harmadik pontja a hitre jutásnak és az üdvösségre jutásnak, a gyógyulásnak az, amikor Isten cselekszik. Ezek engedelmesen elindulnak megmutatni magukat a papoknak. És útközben elkezd cselekedni Isten. Úgyhogy Jézus nincs is jelen, ők már közben eltávolodtak attól a helyszíntől, úgyhogy mondhatni nem is kézzelfogható az, ami velük útközben történik, egyszerűen átvált az ő testi lényük a beteg állapotból az egészséges állapotba. És Isten gyakran így cselekszik. Nem lesz sokszor tanúja annak, amit Isten cselekszik. Gondoljunk a teremtés csodájára. Emberi tanúja nem volt a teremtésnek. Gondoljunk a Jézus feltámadásának különleges csodájára. Emberi tanúja annak sem volt, mégis megtörtént, és ebből él a kereszténység. Abból, hogy Jézus legyőzte az ő ellenségünket, a halált. Aztán, amikor megtörténik a csoda, akkor a csodák csodája is megtörténik, hogy a 10-ből 1 visszajön, és hangos szóval dicsőíti útközben az Istent, és oda megy a gyógyítójához, és Jézus lábaihoz leborulva hálát ad neki. És ez Samáriabeli. A másik 9 úgy tűnik zsidó volt. Mondhatni, hogy azok olyan természetesnek tartották azt, hogy Jézus meggyógyította őket. Mert hát sokszor ma is úgy van ez. Sok ember olyan természetesnek tartja, kér valamit Istentől, Isten ugorjon rögtön és cselekedjen a kérése szerint. Aztán, ha megtörténik netán, hány ember elfelejt hálát adni? Ez is már egy elcsépelt üzenet ennek a történetnek. Hogy 9 nem jön vissza hálát adni, csak 1 a 10-ből. 1 a 10-ből. Mert a másik 9 olyan természetesnek tartja azt, hogy Istentől kér egészséget, jólétet, sikert, és ha megkapja, megy tovább, mintha mi sem történt volna. A neves francia meseírónak Lafontaine-nek van többek között egy ilyen meséje, ilyen tanulságot magába rejtő meséje, ami a farkasról és a gólyáról szól. És ez a neves francia meseíró azt mondja ebben a meséjében, hogy a farkasnak a torkán akadt egyszer a csont, majd megfulladt. És könyörögni kezd a gólyának, hogy hosszú csőrével nyúljon be a torkába és vegye ki a csontot. A gólya kiveszi a csontot, de a farkas meg sem köszöni a gólyának. És amikor a gólya ezt szóvá teszi, akkor a farkas rámordul, és azt mondja neki, hogy örülj, hogy amikor a fejed a számban volt, nem haraptam le. Most testvéreim, sokszor a hálátlan ember is ezt teszi. Természetesnek veszi, ha valamit tesz Isten az életében. Természetesnek veszi az egészséget, a sikert, az eredményt, az előrehaladást. Természetesnek veszi sok szülő, hogy épp egészséges gyermekei vannak, ráadásul még jól is tanulnak, és sikeresek az életben. Vajon hány szülőnek jut eszébe rendszeresen hálát adni mindezért? Vagy ehelyett ott van az elégedetlenség, a hálátlanság, hogy ja igen, hát egészségesek, épek, meg talán még értelmesek is, de azért, Uram, ez még mindig hiányzik az életükből. Még ezt és ezt meg kellene adnod ahhoz, hogy igazán okom legyen a hálára. Valaki nagyon találóan így fogalmazott egy tőmondatban, hogy a hála a szív emlékező tehetsége. A hála a szív emlékező tehetsége. Amikor kimarad a hála, azt jelenti, hogy a szívünk emlékező tehetségével, memóriájával van baj. Nagyon visszatetsző dolog az, amikor valaki elfelejt hálát adni, elfelejt egy jó téteményért köszönetet mondani. Valaki megint nagyon találóan így fogalmazott, hogy két dolog érthetetlen. Az első az, hogy Isten folyamatosan áradó szeretete ellenére hogyan lehetnek az emberek ilyen hálátlanok. És a második dolog, szintén ugyanilyen érthetetlen, hogy az emberi hálátlanság ellenére hogyan szerethet minket Isten továbbra is folyamatosan. Hát igen, ebből a csodából élünk. Hogy az emberi hálátlanság ellenére Isten továbbra is folyamatosan szeret minket. Mégis, nézzük meg, hogy zárul ez a történet. Amikor hálát adva odajön ez az egy a tízből, ráadásul ez samáriai, ez az ideg, odajön a zsidó Jézushoz, és leborul a lábaihoz, akkor ebben a leborulásban egy nagyon érdekes üzenet rejtőzik. Mert hogy az eredeti szövegben a leborulás szava egy olyan szó, amiben benne van a kutya szónak a gyöke is. Olyan ennek a hálát adó samáriainak a Jézus lábaihoz való leborulása, mint amikor a kutya oda simul, oda lapul hálásan a gazdája lábaihoz, és oda dörgölődik, talán azért, mert kapott egy jó falatot. Vagy azért, mert megsimogatta korábban a gazda, a kutyája fejét. Most hát igen, ilyen ez a hiteles alázat, ami kész a porig lehajolni, és kész a gyógyító mester lábait így megérinteni. Érdekes, amit Jézus mond a történet zárásaképpen. Hát nem találhatott a tízből csak ez az egy, aki dicsőséget ad az Istennek, és ez is ráadásul az idege. Kelj fel, menj el, a te hited téged megtartott. A te hited téged megtartott. Ez az ember nem elégedett meg azzal, hogy távolról kiáltson oda Jézusnak, hogy könyörülj rajta. Ez az ember ennél közelebbi kapcsolatra akart jutni Jézussal. Testvérek, ez a titka a hiteles keresztény életnek, a meggyógyult keresztény életnek, hogy közelebbi kapcsolatra vágyunk Istennel. Nem elég csak úgy néha napján, ha szorít a cipő, ha bajban vagyunk, oda kiáltani úgy messziről az Istennek, könyörű rajtam, hanem valahogy kell keresni ezt a közelséget, ahogy kereste ez a samáriai, a Jézus lábainál, az alázatos meghajlásban azt a közelséget, amiben aztán kibontakozik egy olyan kommunikáció, aminek a végkicsengése az, hogy te nem csak testi gyógyulást kaptál, hanem a megtartatás csodáját is átélted. A lelked is meggyógyult, vagyis üdvösséged is lett. Mert itt, amikor Jézus azt mondja, hogy hited megtartott téged, ez a megtartatás, ez egyben üdvösséget is jelent az eredeti szöveg értelme szerint. Igen, mert nem csak testi épséget akar adni Isten. Nem csak sikert, szerencsét, külső jólétet akar biztosítani Isten nekünk. Hanem ő gondoskodni akar a lelkünk jólétéről is, a lelkünk megtartatásáról is, az üdvösségről is. És ez az, ami ennél az egy embernél megtörtént. 10-ből 1. A másik 9-nek is volt valamilyen kapcsolata Jézussal. Távoli, felszínes érdekkapcsolat nem vezetett üdvösségre. Egy viszont lelkileg is éppé lett. Vajon milyen arányban történik ez a mi sorainkban? Kell Isten? Kell az áldás tőle? Ám legyen, de akkor minél több hálás szívű, Isten dicsőítő ember is legyen a sorainkban. És akkor kevesebb lesz a panasz, kevesebb lesz az okszó, kevesebb lesz a hálátlanság, és több lesz az áldás mindnyájunk életé. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 446-os ének első versét. A 446-os ének első versét énekeljük, mely így kezdődik, az áldott orvos közeleg.
Az áldott orvos közeleg, az drága bőrök ér. A
imádkozzunk. Köszönjük háladással, Istenünk, édesatyánk, hogy a mi szívünkből is zenghet együtt ez a dal. Hálásan, hogy Jézus, Jézus, Jézus. Köszönjük, hogy ebben a névben van gyógyulás. Ebben a névben van szabadulás. Ebben a névben van megtartatás. Köszönjük, hogy Jézus által van békességünk. Istennel, fele barátainkkal és önmagunkkal. Köszönjük háladással, hogy ezt a nevet keresztül kasul ismeri ez a világ, mert belezengték ebbe a világba ezt a drága nevet, hogy Jézus, mindazok, akik átélték általa a megtartatás csodáját. mint ahogy hangos szóval dicsőítette ez az egy meggyógyult samáriai a Jézus nevét, és belezengte a környezetébe, fölvállalva akár a papok neheztelését és haragját is, hogy ezt az ellenségesnek minősíteti Jézust, dicsőíti, népszerűsíti, magasztalja valaki a körükbe. Istenünk, könyörülj rajtunk, hogy soha ne szégyeljük ezt a nevet, mert általa van nekünk is szabadulásunk a bűntől, általa tudtunk megbékülni veled és egymással, és általa van üdvössége mindannak, aki bizalommal kiállt ma is hozzá. Istenünk, köszönjük mindazt, amit eddig elvégeztél életünkben. Köszönjük, hogy levetted szívünkről a bűnterhet. Köszönjük, hogy békességet adtál a mi lelkünknek. És köszönjük, hogy megtanítasz minket szeretni fele barátunkat, mint önmagunkat. Köszönjük, hogy nem csak a nyomorúság kell összekovácsoljon minket, különböző embereket. Köszönjük, hogy a hálaadás is, az Isten dicsőítés is egyé tehet minket. Köszönjük, hogy ezután is csodálatos módon akarsz cselekedni életünkben, ránk bizottak életében, szeretteink életében, könyörünk gyermekeinkért, az unokákért, hogy az ő életükben is megmutatkozzék a te szabadításod csodája. Áld meg mindazokat, akik távol vannak, hisszük azt, hogy te mindenütt Úr vagy, és mindenütt tudod osztogatni a te áldásaidat. Áld meg, Istenünk, az újszülötteket, köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk a betegeket, a szenvedőket, kórházban levőket. Hisszük azt, hogy te áldod meg a szülés előtt álló kismamákat, hogy épp gyermeket hozzanak a világra, és megtartassanak ők is a szülés közben. Köszönjük hálaadással, hogy ígéreted szerint velünk maradsz a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A mai nap folyamán is a szeretett szolgálati külön persejbe elfogadunk adományokat a Zilahi Árvák anyagi támogatása céljából. Már évek óta ezt gyakoroljuk, hogy a tanévkezdő hónapban, szeptemberben is anyagi támogatást nyújtunk annak a 18 zilahi árvának, akiket egy gyermektelen házaspár fogad, nevel a saját otthonukban minden állami támogatás nélkül, ezért szorulnak a mi anyagi támogatásunkra. Megérkezett az üzenet című újság legújabb száma, akik megrendelték hátra az asztalnál, átvehetik. Örömmel közlöm a gyülekezette, hogy most pedig keresztelésre kerül sor, amikor Csete Damián Áron nevű gyermeket bocsátjuk a keresztvíz alá, Csete János és Anna Andrea gyermekét, akik a Cukorgyár utca 29 szám alatt laknak. Készüljünk tehát imádságos szívvel erre a keresztelésre, énekeljük a 255-ös énekünk első két versét. 255-ös énekünk így kezdődik: Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Isten hozta szülőket, keresztszülőket, és mindenek előtt ezt a kisbabát, akit Isten színe elé hozunk a mai napon, a keresztelés alkalmával. Gyertek testvérek, hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget, amit az írva található Máté evangéliumának 28. részében. S hozzájuk menvén Jézus így szólt nekik mondván: Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Eddig tart a szeretet is. Foglaljuk helyet. Kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet, valahányszor kiszolgáltatjuk a keresztséget, egy olyan isteni csoda részesei vagyunk, amikor egy emberi teremtményt a Teremtő Isten örökre eljegyez magának, egy olyan lelki szövetségbe, amit megpecsétel a keresztség vize által. Mert hogy nem elég egy gyermeknek az, ha biológiai, épp, teljes családja van. Ez is létkérdés. Különösen manapság, amikor egyre több széthult család tanúi vagyunk. Amikor gyakran úgy nő fel egy gyermek, hogy vagy csak apa, vagy csak anya mellett van. Bizony, nagy ajándéka Istennek a teljes biológiai család, ahol a gyermek felnövekedhet. De ezen túl Isten egy lelki családot is akar adni a mi gyermekeinknek. Mint ahogy nekünk, felnőtteknek, mint Isten gyermekeinek is nagy szükségünk van egy lelki családba. És ebben a lelki családba éppen az Isten hívó szavára lépünk be. És amikor belépünk ebbe a lelki családba, a megváltottak közösségébe, akkor Isten Ezt a belépést meg is akarja pecsételni. Ennek egyik külső jele a keresztség. Ennek a pecsétnek egy megerősítése a konfirmáció alkalmával mondott ígéret és fogadalom. Mert hogy ezek révén erősítetik meg a mi részünkről az a válasz, az az igenlés, ami szükséges ahhoz, hogy végül is a mi életünk egyé legyen, ami teremtő és megváltó Istenünkkel. Különös neveket választottatok ti ennek a kisfiúnak. Kicsit elemezzük ennek a két névnek a jelentését. Bizonyára nem véletlen, hogy Isten ezáltal is üzenni akar nekünk valamit. A Damián egy görög eredetű szó. A nyelvészek szerint a démos görög szóból származik, ami azt jelenti, hogy nép. Ez a szó részben ismerős a mi magyar nyelvünkben is, de a latin nyelvek is ismerik, hiszen a demokrácia szó, ugye, ez latin eredetű kifejezés, de eredetileg görög háttérből származik, és nyilván, hogy ez a népet jelenti. A demokrácia az a nép uralmát jelenti, ugye? Mi szeretnénk valóban egy ilyen demokratikus társadalomban élni. Nos hát ez a név visszautal erre, hogy a népből származó. Van ennek a Damiánnak egy másik jelentése is, de ezt bizonytalannak mondják a nyelvészek, hogy azt is jelentené, hogy szelidítő. Szelidítő. Hát majd meglátjuk, hogy kit fog ő megszelíteni az élete folyamán, de most nem is ez a lényeges kérdés. Nézzük meg a másik nevet, mert hogy Áron nevű is ez a kisfiú, erről pedig tudjuk, hogy ez bibliai név, héber eredetű. Izrael főpapja volt, Mózesnek a testvére, amikor Isten Mózest küldte Egyiptomba, hogy kiszabadítsa az ő népét, Mózes arra hivatkozott, hogy hát ő nehéz beszédű, dadogós, nem tud jól szónokolni. Akkor azt mondta Isten, melléd adom a testvéredet Áront, ő lesz a te szószólód, ugye ő jól tudod beszélni, és Áron így lett egy közreműködő segítő társ Izrael szabadításában Egyiptomban. Az Áron név jelentését biztosabban meghatározzák a nyelvészek. Azt mondják, hogy azt jelenti, hogy ihletett, tisztánlátó, vagy a bátorság hegye. És nyilván, ha az ószövetségi főpapra Áronra gondolunk, akkor feltétlenül egyetértünk azzal, hogy egy főpapnak, egy papi személynek, Isten emberének ihletetnek kell lennie, Istentől ihletetnek, tisztánlátónak lelki értelemben, sőt, bátornak is kell lennie, és mi azt kívánjuk ennek a kisfiúnak, hogy ilyen értelemben valóban legyen Istentől ihletett az élete, legyen mennyei látása, tisztánlátó legyen nem csak fizikai, biológiai értelemben, hanem lelki szemei is megnyíljanak idejében, Isten meglátására. És ebből fakad majd az, hogy ő a bátorság hegye lesz, úgymond, azon a helyen, ahol ő él és fordulódik majd. És hát ilyen értelemben kívánjuk azt, hogy ő is úgy legyen a Krisztus tanítványává, hogy legyen tisztán látó és bátor követője annak a Krisztusnak, aki valóban a nép közül valóvá lett, hogyha már egy kicsit a Damián név eredetére is próbálunk utalni egyben, mert hogy Jézus Krisztus éppen azért lett testté Isten létére, emberformát öltve, ilyen kis fiúvá, mint ez a kis fiú, mert közénk beállt, és ennek külső mozzanata éppen az, amikor megkeresztelkedett, beállt a bűnös nép soraiba, oda a Jordán mellé, azok közé, akiket keresztel János éppen azért keresztelt meg, hogy a bűneikből szabaduljanak, és Jézus ezt a teljes azonosulást fölvállalta a bűnösök sokasságával, amikor beállt közéjük, és azt mondta, hogy keresztelj meg engem is. Pedig János tiltakozott, mondva, hogy a keresztség csak a bűnösöknek való. És Jézus azt mondta, de engedj most nekem, mert így illik ezt megtennünk, azaz Jézus beállt a bűnösök sorában, olyan bűntelen volt, hogy fölvegye a mi bűneinket, és vigye a keresztre, hogy így büntelenné és szabaddá tegye mindnyájunk életét. Hát ilyen értelemben kívánjuk imádságos szívvel, hogy áldassék meg ez a kisfiú is, aki mindnyájunkhoz hasonlóan bűnben fogamtatott és született, ezt nem tagadhatjuk, és mégis éppen Jézus kegyelme által a szabadulásra esélyes ő is, és a megtartatásra, az üdvösségre. És ennek lesz egy elindító mozzanata most ez a keresztség, amiben részesül Isten kegyelme által ez a kisfiú. Amen. Most, mielőtt a sákramentumot kiszolgáltatnánk, a kérdésekre válaszolnátok, gyertek, kedves testvéreim, valljuk meg együtt a mi keresztény hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, két kérdést intézek hozzátok, melyekre feleljetek meg hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e ezt? Másodszor ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e ezt? Most pedig gyertek, kedves testvéreim, imádkozzunk e kisgyermek életéért. Istenünk, édesatyán, köszönjük háladással a születés csodáját. Köszönjük az élet drága és páratlan ajándékát. Köszönjük, hogy megajándékoztad a fiatal párt annak örömével, hogy kezükbe, ölükbe vehetik, szívükre szoríthatják az ő szerelmük gyümölcsét, és gyönyörködhetnek bennük, hálát adva neked azért a csodáért, ami ebben a kisfiúban megtestesült. Istenünk, kérünk, hogy őrizd meg őt az árvaság fájdalmától és nyomorúságától, hadd legyen az ő kibontakozó élete örömforrás a szülőknek, keresztszülőknek, nagyszülőknek, és hadd legyen az ő felnövekvő, hitben gyarapodó élete gazdagodására a te földi anyaszent egyházadnak. Köszönjük, hogy megáldod őt testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességgel. Amen. Következzék a keresztelés.